Kezdetén, új év első vasárnapján vagyunk, énekeljük a 225. dicséretünket. A 225. dicséretünknek az első verszakát így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének. Foglaljuk el helyünket, és énekszóval dicsérjük tovább a mi Urunkat, Istenünket, folytatva a dicséretet, a 225. dicséret második, harmadik, negyedik és ötödik verszakait, a második így kezdődik. Hála te néked, mennybéli nagy Isten, hogy szent ígédet adtad mi elménkben. A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Első úrnapja, mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testettől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösséggel meg kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készét tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass? Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom. Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból. Harmadszor, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 10. fejezetéből, a 10. fejezet mind a 18 verséből. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy ülve, de nyitott szívvel és figyelmesen hallgassuk Isten üzenetét. Itt szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 10. fejezete első versétől. Isten írott üzenete. Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? A bűnösök gőgjükben üldözik a nincstelent, de saját ármánykodásuk veszejti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az Urat. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számonkérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van az ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve szomorúságot és bajt okoz. Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli. Lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozódban, lesi, hogy elragadhassa a nincstelent. Kiveti hálóját és elragadja a nincstelent. Szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Azt mondja magában, elfelejtett Isten, eltakart arcát, nem lát meg soha. Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem, ne feledkezz meg a nincstelenekről. Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számonkérés? Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezeidben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősített szívüket, feléjük fordított füledet. Véded az árva is az elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, bizony sokszor bennünk is ott vannak ezek a kérdések, amit feltesz a Zsoltáros. Hogy gondolhatja azt a bűnös, hogy nem lesz számonkérés? Hogyan élhet vissza hatalmával? Hogyan nyomoríthatja meg, hogyan üldözheti, hogyan tiporhatja el az igaz embert? Urunk, látjuk ezt a világban, látjuk ezt a magatartást, ahogy gondolkodnak a bűnösök, az Istent nem ismerők. És Urunk, sokszor odatártuk már mi is ezt a kérdést, hogyha így nyomtak el bennünket, így nyomorítottak meg bennünket. És Urunk, föltettük azt a kérdést is, hogy meddig lesz még ez így? Mikor töltött ki a te haragodat a bűnösre? Mikor lesz a számonkérésnek az ideje? Mikor számoltatod el, Urunk, mindazokat, akik ellened meg a tiéd ellen feltátják a szájukat? Urunk, hadd köszönjük meg neked mégis azt, hogy bizony már abban is volt részünk, amikor megláthattuk a bűnösöknek a végét. Amikor megjelent már a számonkérés itt a földi életben. Amikor mégiscsak az igaz diadalmaskodott, és nem az, aki Istent megcsúfolja. Urunk, hadd köszönjük meg neked, hogy egy új évre is felébresztettél bennünket, már elkezdtük az ebben való járást. És Urunk, annyi mindent tartogat számunkra, a jövendő még így ismeretlen előttünk, milyen jó, hogy a te kezedből vehetjük el azt, hogy nálad megvannak a gondolatok, a tökéletesek, a számunkra lévők is, hogyan akarod vezetni a mi életünket, merre akarsz vezetni, mi mindenen keresztül, és hogy mindez azért van, hogy a mi hitünk az még jobban kipróbáltá legyen. Urunk, hadd kérjünk téged, ma is szólalj meg igéd által köztünk, és hogy az ige, ami megszólal, az szembesítsen saját magunkkal. Tudjunk elgondolkozni, tudjunk így szembesülni, tudjuk bűneinket megvallani. És Urunk, olyan sokszor bizony erre is rászorulunk, biztasson és bátorítson bennünket az ige. Olyan könnyen azt gondoljuk, hogy elfeledkeztél rólunk, hogy már nem gondolsz ránk. Kérünk, Urunk, ma is bátoríts, biztos bennünket, és tárd így elédbe mindazt, amivel szembesíteni akarsz. Kérjük a te áldásaidat, légy itt velünk, szent lelked által, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására, énekeljük a megkezdett dicséret, a 225. dicséretet, annak 6. verszakát. 225. dicséretünk 6. verszaka így kezdődik, és ne ismerjünk többet a Krisztusnál, ne szerethessünk egyebet Jézusnál. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás próféta könyvének a 49. fejezetéből, a 49. fejezet 13. versétől a 16. versig tartó szakaszból. Református bibliósok alazunk mai napra ezt az igét helyezi elénk alapigeként, ige hirdetési alapigeként. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten üzenetét. Így szólt tehát hozzánk Ézsaiás próféta könyve 49. fejezete 13. versétől Isten üzenete. Újongjatok egek, vigadosz föld, újongásba törjetek ki hegyek, mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. De Sion ezt mondta, Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előtted vannak falaid. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, új év első vasárnapján vagyunk, és bizony ilyenkor fölmerülnek azok a kérdések is, amit a Zsoltárus is előnkbe hozott, és erre rezonál Ézsaiás prófétának ez a néhány igeverse is. Egyrészt látjuk az Isten teleneknek a szerencséjét, ahogy mondja a Zsoltáros más helyen is, és úgy gondolják magukban, hogy nem lesz majd számon kérés. És az igaz embert akár megnyomorítják, üldözik így az elesettet. És Isten népének is ott van a kérdése, hogy egyrészt meddig lehetséges ez még így. Isten nem kell föl, nem tesz igazságot, nem szolgáltat igazságot az övéinek, hogy helyre álljon az isteni rend. Másrészt pedig ez az ige Ézsaiás próféta könyvéből vigasztalást is nyújt, hiszen Izrael népe abban a helyzetben volt messze, távol a hazától, Babilonba, fogságba, és már sokszor a nép szépe, jobban szét is szórattatott, de ott van Isten igéinek biztatása, a prófétának a szava, amit át kell adnia a népnek, hogy Isten nem feledkezett el rólad. Ott vannak előtte, és hát azok a gondolatok is, amik bennünk vannak, ami fölvetődik bennünk. Isten tehát egyrészt vigasztal és bátorít, ez az ige tökéletes éppen elmondja ezt is. Tehát egyrészt a vigasztalás, a bátorítás, másrészt pedig akár Isten népének is ez a kérdése, hogy meddig történik ez? Elfeledkezette rólunk Isten, maga ez a gondolat. Nem tudom, átéltünk-e ilyet, én magam nem nagyon, én nagyon rövid ideig voltam óvodás, de más gyerektől hallottam ilyet felnőve, felnőttként, hogy a szülei ott felejtették őt az óvodába. És bizony nem kellemes dolog az, amikor úgy érzi az ember, hogy elfeledkeztek róla. Várnám azt, aki szeret engem, aki értem jön, és hát nem érkezik meg. Aztán természetesen, hiszen itt szokott ez lenni, aztán csak kap egy-egy figyelmeztetést a szülő, más nem az óvónőtől is, elérkeznek érte, hazaviszik őt. Tehát nem volt a várakozás olyan dolog, ami ne teljesült volna be. Azért is mondtam el ezt a rövid kis példát, hiszen valami ilyesmiről van szó, amikor Isten népe fölteszi ezt a kérdést magának Istennek. De előtte ott van már a biztatás is. Hogy is olvastuk? Újjongjatok egek, vigadosz föld, újjongásba törjetek ki hegyek. Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. Tehát Istennek a szava a próféta által már ott volt biztatásként. Isten elmondta ezt az örömüzenetet. És hogy is mondtuk, mi volt az eredeti helyzet, amikor megszólal elsőként ez az ige? Izrael népe fogságban, messze a hazától. Ki tudja, mondják ők, mikor lesz ennek vége? Visszajuthatunk-e az ős hazába? És amikor majd visszajutunk, akkor mit találunk ott? Szétdult városokat, majd újra kell ezeket építeni. És hát nincsenek meg igazán az élet feltételek se. Vagy hát maga az ellenség birtokba véve azt, hogy a környező népek talán ki szorítanak bennünket. Tehát egyrészt ott van Istennek a biztatása, és hogy legyen ez biztatás számunkra most az új esztendőben is. Úgy neki menni egy új esztendőnek, hogy Isten biztat bennünket. Mert a legtöbbször mi is történik körülöttünk a világban, borzasztóan pesszimistán szoktak akár neki menni egy új esztendőnek az emberek. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövendő. Annyi minden van, ami bekövetkezhet, és nagyon sokszor egy ilyen sötét képet fest a világ maga elő a jövendőről. Vagy pedig a másik véglet az, amikor túlzottan is talán optimista ez a felfogás, az előre vetített helyzete a világnak, és az ember megpróbál ebben, a Istent nem ismerő ember ebben valahogy megnyugodni. Hagy mondjam így, hogy Isten igéje kijózanít bennünket ebben is. Egyrészt valóban ott van ő a jövendőben, és tőle vehetünk el mindent az ő kezéből. És el van készítve ez a jövendő. És ez egészen személyes elkészítettség. Személy szerint ismer bennünket a lehető legjobban. Azt is, hogy mire van szükségünk, hogy tovább növekedjünk a hitben, miken kell majd átvezetni bennünket. Lehet éppen ezért kérésünk is, hogy úgy, ahogy azt énekelni szoktuk a Zsoltárba, utaid, Uram, mutasd meg nekem, ösvényeidre, te taníts engem. Tehát egyrészt ott van Istennek a biztatásra, másrészt pedig Isten népének a kételkedő szava. Hogy is olvastuk ezt? De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Ezek az énekek, nevezhetjük így is ezeket Ézsaiás próféta könyvében, innen a 49. fejezettől egészen szinte a könyv végéig hangzanak. Sion énekeknek is szoktuk ezeket mondani. És Isten újra és újra biztatja a próféta által az ő népét. Bár valóban az a helyzet, amiben vagytok, ez a valóság, ha körbenéztek, mintha Isten elfeledkezett volna rólatok. Ez sugallja minden a környezet is, ezt próbálják rátok erőltetni, és bizony a belső félelmeitek is, egyfajta kísértésként is mindezt mondják nektek, de mégsem feledkezett meg rólad Istenetek. Ott van ő, vár benneteket, szeretne megújítani. És bizony ebben a biztatásban az is benne van, hogy igen, a bűnnek volt következménye. Isten újra és újra elmondta az ő figyelmeztetését is, amikor még az ős hazában voltak. Ezeket el kéne hagyni, nem az idegen Istennek után járni, nem őket imádni, hanem az élő Istent dicsérni és magasztalni. Tehát Isten megbüntette a bűnöket, volt következménye, de nem feledkezett el az ő népéről. Hagy mondjam így, átmeneti ez a dolog. Igen, Isten számon kérte a bűnöket, volt elszámoltatás, hiszen Isten nem hagyhatta abban az ő népét, amiben volt, ebben meg akarta újítani, meg akarta tisztítani, de nem feledkezett el róluk. Kedves testvérek, szoktunk mi olyat átélni, amikor Istent egy-egy nyomorúságban, egy-egy szükség idején hívjuk, és nem azonnal válaszol. Ebben a szóban egyébként benne van az is, hogy van úgy, hogy Isten nem ad kijelentést, tehát hallgat. De ez nem azt jelenteni, hogy teljességgel elfeledkezett rólunk. A kettő az egészen más. Isten népe életében nem egyszer volt így, hogy Isten nem adott kijelentést, nem szólalt meg a próféták által, de ez nem jelentette azt, hogy elfelejtette volna az ő népét. Miről is van tehát szó? Hogy mondja az ige? De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. És a következő igevers, megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Visszatérve az eredeti kis történethez, valóban volt úgy, vagy talán tapasztaltunk ilyet, hogy elfeledkeztek rólunk. És ez különleges, különösen is félelmetes helyzet, hogyha ott felejtenek egy gyermeket valahol, hiszen nem tudja magát feltalálni. Az, akiben bízik a szülő, az valóban megfeledkezett róla, nem jön egy ideig. Tehát nehéz helyzet, szörnyű, kétségbe esett helyzet. Azt mondja itt a próféta, hogy még ha ilyen tapasztalat volt is, vagy akár előfordulna is ilyen, Isten az ő gyermekeiről soha nem feledkezik meg. Nagyon érdekes a kifejezés, amit olvastunk az utolsó vers, a kiemelt utolsó vers elején, íme a tenyerembe vístelek be. Érdekes az eredeti kifejezés, valami olyasmit jelent, és szokás volt az ókorban pogány népek között, hogy belevésték a szerelmüknek a nevét a tenyerükbe. Manapság is látunk sokszor ilyet, hogy belevésik szinte, vagy hát tintával ugye beleviszik ezt a nevet, vagy esetleg időpontokat. Még talán olyanra is gondolhatunk, nagyon érdekes a hasonlat és az eredeti szó, hogy amikor a diákok egy-egy fontos dolgot, amit persze majd szeretnének használni a dolgozatkor, szinte belevésik, beleírják a tenyerükbe, hogy abba bele lehet pillantani, és ugye ott van a jó megoldás, ott van a segítség. Tehát az eredeti kifejezés még mélyebb ettől, valóban belevésni, kitörölhetetlenül. Nem csupán azért, vagy nem úgy, hogy Istennek szüksége lenne arra, hogy beletekintsen ember, hanem azt jelenti ez a földi hasonlatos példa, hogy kitörölhetetlenül ott van, hogy Istennél van, sőt, így is átfordíthatjuk ezt a képet, Isten tenyerén van a hívő ember. Tehát Isten vezeti, viszi, hordozza, ha úgy tetszik, emeli, és teljességgel tudja, hogy ő ott van, ki ő, teljességgel ismeri is őt. Kedves testvérek, mennyire más egy ilyen tudattal akár egy új évet is elkezdeni, bár sok körülmény azt mutatná, minthogyha Isten elfeledkezett volna rólunk, nem ad segítséget rögtön, nem szólal meg azonnal a szükség idején, amikor kiáltunk, de ez az ige most erősít bennünket, nem csupán ezen a helyen, hogy Isten nem feledkezik meg. Hogy mondjam így, Isten az övéit mindig számon tartja. Isten az övéit teljességgel ismeri. És nem egy zsoltárt ide sorolhatnánk, amikor elmondja az Úr, hogy teljességgel, a gondolatok szintjéig, egészen a vesik és a velük szétválásáig. Tehát teljes mélységig ismeri Isten az övéit. És azt is tudja ezzel, hogy mire van szükségük, hogy majd tovább növekedjenek a hitben, hogy tovább vezesse őket. Nagyon sokszor nehézségeken kell átmenni, hogy Isten meg tudja tisztítani az ő népét. És ez a helyzet is ilyen volt most Izrael népe idején. Ez a 70 esztendő, a fogságnak az ideje, a szétszórattatásnak az ideje. De mégis megerősödve és fölbátorodva mehettek vissza, és visszatértek Istenhez, az Úrhoz, és tudtak valóban hálás szívvel Isten előtt élni. A szabadításért. Hiszen mit is mondtuk? A bűnök következménye volt az a helyzet, a fogságnak az ideje. Nagyon örültem a KT kérdéseknek sokszor, mikor az ember hétről hétre hallja ezeket, előre nem is mindig gondolkodik, hogy mi következhet. És ugye most egy új év kezdetén előről kezdtük a hitvallásunkat olvasni, és bizony az első kérdés, amit minden egyes konfirmandusnak meg is kell tanulni, ebben az évben is hallottuk tőlük is, ilyenkor mindig jó meg is erősödni ebben, amikor mi idősebbek is halljuk mindezeket. Tehát mi a mi vigasztalásunk valóban Isten színe előtt, de különösképpen is az a második kérdés, sokszor minthogyha egy kicsit arról meg elfeledkeznénk, hogy az a boldog élet, amiben élhetünk, és valóban ez az egész életre vonatkozik, a földire is, meg az örökké valóba is, hogy az valóban a miénk legyen, hogy abban bizonyosakká legyünk, ezt a három dolgot pedig különösképpen is meg kell tartani. Az első dolog, hogy Isten emlékeztessen, és a hívő ember így lássa, milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Azaz, hogy Isten nélkül senki semmi vagyok. Nem állhatok meg előtte, sőt így Isten nélkül, a bűnök bocsánata nélkül nincs is életem. Csak így mondom, biológiai létem. Tehát ez az első és nagy dolog, a világ, az nem jut el idáig. De milyen jó, hogy eljuthat. Meglátni azt, hogy Isten nélkül senki és semmi vagyok. És a legnagyobb bűn az az, hogy Isten nem ismerem. Aztán majd ebből is tudjuk, így van ez, rengeteg erkölcsi, konkrét bűn is következik. De az első, hogy Istent nem ismerem. És a második, hogy kiszabadít meg mindebből, hogy
Egyetlen egy megváltó van. Egy út az élő Istenhez. Ez maga Jézus Krisztus. Erről szól a második kérdésünkből a második fontos dolog. Az első, milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. A második, hogy kicsoda szabadít meg ebből. Bizony ennek felismerése az élet. Az élet kezdete. Az örökké való lét kezdete. És a harmadik, ami ebből következik, mert az első kettőt meg kell élni és meg kell tapasztalni teljes valóságában. Akkor következhet a harmadik. És hogy milyen nagy hálával tartozom Istennek e megszabadításért. Tehát a keresztény lét, élet, életforma alapja, a hitben való járás alapja, milyen nagy az én bűnöm, felismerni ezt. Aztán kicsoda szabadít meg, vagy már elmondhatom-e, szabadított meg mindebből, és a harmadik, hogy utána hálás életet élni Istennek mindezért. Kedves testvérek, miről is szól ez az ige tehát? Mit mondtunk? Egyrészt bátorítás, biztatás. Ott van már Isten szava a próféta által. Újra és újra egyébként, ha végigolvassuk ezeket a fejezeteket Ézsaiás próféta könyvében. Aztán ott van az embernek a gondolata. Isten elfeledkezett. Isten nem tart számon. Nem kíváncsi rám. Nem tudja, milyen helyzetben vagyok. Milyen nagy az a nyomorúság, ami rám szakadt. Mert nem azonnal válaszol. És mit is mondtuk, válaszképpen mi is jelent meg itt az igében. Ez nem történhet meg. Isten az övéiről sosem feledkezik meg. Mindig ad bátorítást és biztatást is, és bizonyosságot, kivezettetést ebből az állapotból is. Tehát így olvastuk, de ha ő meg is feledkeznék, mármint egy anya a gyermekéről, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falait. Ennek az utolsó igeversnek a második fele utal arra is, hogy akár az előttünk lévő nehézségek, amik ott tornyosulnak, szüntelen előttem vannak falait. És tudjuk az ige válaszát erre is, hogyha Isten segít, még a kőfalon is átugrom. Azaz olyan nehézségeken is át tudok menni, és meg tudom azokat lépni, felül tudok azok kerekedni, ami emberi erővel elképzelhetetlen lenne. Kedves testvérek, Isten nem akar mást ezekkel az igékkel, mint bennünket bátorítani. Hogy az új esztendőnk az ilyen benne való bátorságos év legyen. Hogy ő nem feledkezett meg rólunk. Előtte vannak a mi nehézségeink is. Minden egyes gondolatunk. És mit szeretne? Segíteni. Hogyan tud ezen segíteni? Hogy is mondtuk a KT-nak ezt a hármas gondolatát? Hogy rájövünk, rádöbbennünk, milyen nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. Amit Istennel szemben követtünk el. Aztán kicsoda szabadít meg? Egyedül ki az, aki megszabadíthat ebből? Jézus Krisztus. És hogy utána hálás életet is éljünk, mert sokszor bizony erről is elfeledkezünk. Mikor jön a szabadítás, a szabadulás, akkor olyan könnyen el szoktunk erről feledkezni. Olyan jó volt tegnap és tegnap előtt az ige emlékeztetett bennünket arra is, hogy emlékeznünk kell. Hogy nem szabad elfelejteni dolgokat, de különösképpen is Istennek a szabadító tetteit. És vannak olyan dolgok, amiket meg el kell felejtenünk. Például milyen vétkeket, bűnöket velünk szemben halmoztak föl emberek, ezeket el kell felejtenünk. És amiatt, hogy ne ehhez ragaszkodjunk görcsösen, engedjük el, hogy Isten meg tudja tölteni a mi kezünket az ő áldásaival. És Istennek a szabadító tetteit pedig nem szabad elfelejtenünk. Ez ugyanis mindig bátorítás és biztatás az újabb nehézségek idején. Ez az, ami átsegít bennünket. Kedves testvérek, egy történettel hagyj fejezzem be, hiszen Nagyon sokszor a bátorítás és biztatás az úgy érkezhet el hozzánk, hogy mások mondják el ezt. Itt is Isten szavát a próféta közvetíti. Nem tehet hozzá, nem vehet el belőle. Ugyanazt kell elmondani, amit Isten mond. És sokszor egymás felé pedig ugyanígy mondjuk az igéket, a bátorításokat, a biztatásokat. Egy történet szerint egy középiskolás fiú, aki nem volt túl magas méretű, mégis úgy gondolta, és nem is volt olyan túl izmos, hogy szeretne birkózásban a legjobb lenni az ő iskolájában. És a történet az maga az nem itt játszódik, tőlünk jóval nyugatabbra, a tengeren túlon, Észak-Amerikában. Ott pedig az a divat, hogy aki a legjobb egy-egy sportágban, az az iskolának a jackyjére felvarhatja a sportnak a kezdő betűit, sőt, rá szokták hímezni erre a kabátra az illetőnek a nevét is, nagyon sokszor a keresztnevét. De ez mindenképpen jelzés a többiek számára, hogy ő ebben a sportában a legkiválóbb. Úgy is szokták ezt mondani, ez a sportolónak a betűjele. És a történetben ez a kisfiú, Dave-nek hívták egyébként, ezt szerette volna a lehető legjobban elérni. Ő akart az első lenni. A többiek pedig a barátai, hiszen a legtöbbször elvesztette ezeket a meccseket ez a fiú, azt mondták, hát tudod, van úgy, hogy valakinek utolsónak is kell lenni. Van úgy, hogy nem sikerülnek az életben a dolgok. Van úgy, hogy föl kell adni az álmainkat. Tehát nem túl bátorítólag szóltak hozzá a többiek. Viszont Dave-nek a nagymamája volt az egyetlen, aki igazán hitt abban, hogy az unokája valóban megkaphatja a sportolónak a betűjét. Ő lett a legjobb ebben a sportágban, ott a középiskolában. Telt múlt az idő, egyik elvesztett meccs a másik után, és Dave-nek a nagymamája meg is halt. Nagyon szomorú volt, hiszen valóban ő volt az egyetlen, aki tudott neki ebben biztatást adni. Aztán következett az újabb évad, és azt látták, hogy sokkal jobban összeszedte magát ez a Dave. Sorba nyerte a meccseket. És már az évadnak a felénél tartottak, 10-ből 9 megnyert meccs után, az edzője hívatta, és hát elmondta neki, hogy megkapja a sportolónak a kezdőbetűjét. Nagyon örült ennek Dave, és azt mondta, bárcsak a nagymamája is tudhatná mindezt. Ekkor az edzője elővett a háta mögül egy jacket, válfára volt téve, rajta volt a sportoló kezdőbetűje és az ő neve, és egy levelet adott át Dave-nek. A levélben a következő állt, kedves Dave, tudtam, hogy sikerülni fog neked, ezért félretettem $100, hogy majd megvegyék neked ezt a jacket. Én tudtam, hogy neked sikerülni fog. És a nagymamája hívő asszony volt, odaírta ezt az igét, és mindenre van előm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ekkor döbbent rá Dave, hogy a nagymamája mindig is így bízott benne. Ő tudta, hogy a jövendőben el fogja érni ezt az eredményt. Kedves testvérek, miért is mondtam el ezt a rövid kis történetet? Azért, mert legtöbbször a bátorítás az így érkezik el hozzánk. Istennek a szavai így lesznek valósága az életünkben. Hogy valaki, aki mellénk áll, aki bátorít és biztat, valóságosan jelenik meg így Isten biztatása az életünkben. Hagy biztassam az egész gyülekezetet így, hogy egyrészt vegyük komolyan Isten biztatását, vigasztalását. A lehető legnagyobb nyomorúságban is Isten ott van velünk. Az övéiről soha nem feledkezik meg. Hogy is mondtuk? Lehet, hogy nem szól azonnal. Lehet, hogy nem lesz azonnali a segítség. De elfelejteni az övéit Isten sose fogja. Másrészt pedig a biztatás és bátorítás, az Isten szava, sokszor így jelenhet, így lehet valóságossá a mi életünkben, hogy más valaki, egy hívőtárs mondja el azt nekünk. És valóban áldásul lesz. Isten megtapasztalt valósága lehet az ő valóságos biztatása, az ige szava, emberi szavakon keresztül, mégis teljes valóság, ahogy azt Isten bátorításképpen elmondja. Hadd olvassam föl még egyszer ezt a néhány igeverset, Ézsaiás próféta könyve, 49. fejezet, 13. versétől így. Újjongjatok egek, vigadosz föld, újjongásba törjetek ki hegyek. Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönnyörül az elesetteken. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falait. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy csendes percre hajtsuk meg a fejünket, úgy, amint azt szoktuk. Ebben a csendes percben tárjuk oda Isten elé szívünket, öntsük ki előtte kérdéseinket, és el lehet mondani neki mindazt, ami bánt, lehet kérni az ő bocsánatát, de el lehet mondani, hogy hogyan szeretjük, és hogyan imádjuk őt. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg, hogy elődbe vihetünk mindent, hogy valóban előtted mindent kijönthetünk, ami a szívünkben van. A legnagyobb kérdéseket is, sokszor ami hitetlenkedő dolgainkat is, a kísértéseket is. Megvallhatjuk neked bűneinket is. És Urunk, köszönjük, ha már tapasztaltuk, de add ennek újra és újra valóságát, hogy tapasztalhassuk, ahogy te ezeket meghallgatod, ahogy választ adsz rá a maga idejében, ahogy sokszor teljességgel nyilvánvaló a te szándékod, a segítésed, a vigasztalásod, a bátorításod, és hogy újraépítesz bennünket, újra fölemelsz bennünket, és megtapasztalhattuk annak valóságát is, hogy sosem feledkezel el rólunk. Urunk, add, hogy így legyen ez a mi egyéni életünkben, így legyen ez a mi szeretteink életében, és add annak valóságát, hogy így legyen a gyülekezet lelki nagy család életében is. Add, Urunk, hogy így tudjunk egy új esztendőt elkezdeni. Mindaz, ami mögöttem van elfelejtve, azt a sok bántást, a hitetlenkedéseket, és hogy amire Isten bocsánatot adott, arra valóban emlékezve, és ami előttem van pedig a jövendő, annak neki feszülve, egyenest futni a cél felé, Jézus Krisztus mennyei elhívása felé, annak jutalma felé. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt az új esztendőnket, áld meg egyéni életünkben, szeretteink életében, és a gyülekezet nagy családjának életében is. Kérünk, Urunk, áld meg a munkás hétköznapokat, adj áldást a mi elvégzett munkánkra. Kérünk, hogy légy ott a kapcsolatainkban. Kérünk, hogy tisztogass bennünket, add, hogy növekedjék a mi hitünk. És Urunk, arra is kérünk, te légy az egészen idősekkel, légy a betegeinkkel, kérünk gyógyulást rájuk, és adj, Urunk, utat is hozzájuk, add, hogy mi se feledkezzünk el róluk, tudjuk felkeresni őket, meglátogatni, bátorítást elmondani. Így kérünk, légy velünk egész esztendőben. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük, majd kérjük a mi Úrunk áldását. 747. dicséret mind a 4 verszakát énekeljük el. A 747. dicséretünk így kezdődik. Áldott szavad által, Uram, eltölt a remény. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen.